A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet, él és uralkodik örökkön örökké. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk. Hálaadással köszönjük neked, mennyi édesatyánk ezt a csöndes reggelt, amelyre felébresztettél bennünket. Köszönjük, hogy az éjszakában is őriztél, pihentettél mindannyiunkat. Áldunk, hogy ünnepet szentelhetünk, hiszen ünnep az, amikor a gyülekezet összejön, összesereglik, és a te házadba együtt dicsérhet és magasztalhat téged. Köszönjük ezeket a csodálatos énekeket, amelyben megvallottuk, hogy csak a te kegyelmedből élhetünk. És kérhettük bűnbánattal már az Isten tisztelet elején is, hogy Úristen, kérlek, kegyelmezz nékem, és kegyelmedből könyörülj rajtam. Ezt szeretnénk kérni, Urunk, hogy hajolj le hozzánk. Azt szeretnénk kérni, hogy ölej át bennünket. Azt szeretnénk kérni, hogy közben ne ránk nézz, Urunk, csak, hanem a te egyetlen fiadra, az Úr Jézus Krisztusra, aki által és akiért bennünket igaznak nyilvánítasz, és igaznak fogadsz el. Köszönjük, Urunk, a megváltás csodáját, amiről aztán énekelhettünk. Köszönjük, hogy az embernek felajánlottad, hogy nem kell elveszni a bűn miatt, hanem a te egyszülött fiadat adtad, hogy aki hisz ő benne, az ne vesszen el, hanem örök élete legyen. Köszönjük, hogy ezt hirdetik sok-sok helyen ma, és kérünk is minden helyért, ahol megszólal a te drága igéd, Urunk, a kijelentés. Azért is kérünk, hogy hadd legyen üzenetté, ige hirdető és ige hallgatók számára is, élővé, hatóvá a te igéd. És közben, miközben hangzik az ige, cselekedd a te szent lelkeddel, végtelen érdemeddel, hogy új életben járjunk és porból felkeljünk. Tisztogasd meg szívünket, hogy tisztaságod lássuk lélekben és igazságban. Ezért könyörülj rajtunk ma is, Urunk, és add, hogy ne csak körülöttünk, hanem bennünk is csend legyen, és ebben a csendben a te szelíd és halk hangodat hadd halljuk meg. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg Istennek szent igéjét. Úgy, ahogy olvasom a Mózes első könyve 6. fejezetéből, az 5. verstől a 12. versig. Mózes első könyve 6. fejezet 5. versétől olvasom Isten igéjét. Amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a földön, és hogy az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz, megbánta az Úr, hogy embert alkotott a földön, és megszomorodott szívében. Azért ezt mondta az Úr, eltörlöm a föld színéről az embert, akit teremtettem, az emberrel együtt az állatokat, a csúszómászókat és az égi madarakat is, mert megbántam, hogy alkottam őket. De Noé kegyelmet talált az Úr előtt. Noénak ez a története. Noé igaz ember volt, fedhetetlen a maga nemzedékében. Az Istennel járt Noé. Noé 3 fiút nemzett, Sémet, Hámot és Jáfetet. A föld pedig mind romlottabb lett az Isten előtt, és megtelt a föld erőszakossággal. És látta Isten, hogy mennyire megromlott a föld, mert mindenki rossz útra tért a földön. És ebből a szakaszból olvasom még egyszer azt az igét, amit szeretnék kiemelni ezen az Isten tiszteleten is. A 8. verset, de Noé kegyelmet talált az Úr előtt. Kedves testvérek, hogyha Isten éltet bennünket, akkor holnaptól kezdve 5 estén keresztül összegyülekezünk itt, remélhetőleg minél többen, közös imádságra, és előtte egy igeszolgálat fog elhangzani. Ezeknek az ige magyarázatoknak az összefoglaló címe az lesz, hogy szól a grácia, ami a reformációnak a szentírásból megértett egyik igazsága, mely magyarra fordítva azt jelenti, hogy egyedül kegyelem. Ha a négy reformátori igazságot egyetlen mondatban kellene összefoglalni, az a mondat így hangzana: egyedül a Szentírásból tudjuk meg, hogy egyedül Krisztus érdeméért, és egyedül kegyelemből van üdvösségünk, és ezt egyedül hitáltal ragadhatjuk meg. Egyedül a Szentírás, egyedül Krisztus, egyedül a kegyelem, és egyedül a hit. Ezek közül az igazságok közül az elmúlt esztendőben, az imahéten a Sola Fide egyedül hitáltal reformátori igazságát néztük meg, és ha Isten éltet bennünket, akkor egész héten keresztül majd a Sola Gratia, egyedül a kegyelem, az, ami a mi üdvösségünk alapja, egyedül így szerezhető meg az üdvösség, az örök élet a számunkra. És én, mivel a napokban a Noé történetét olvassuk, a Biblia olvasó kalauzunk szerint, ezért Isten azt adta, hogy ez a mondat álljon most előttünk, az igehirdetés alapigéjeként, de Noé kegyelmet talált Isten előtt. Hiszen a Bibliában itt fordul elő először ez a szó, hogy kegyelem. Egyébként a Bibliában több mint 130-szor fordul elő ez a szó, hogy kegyelem. Ezt nézzük meg, testvérek, a mai napon, hogy Noé kegyelmet talált Isten előtt, így és ezért menekült meg Noé, de hiszem, hogy nem csak az özönvíz elől menekült meg Noé, mert ez kevés lett volna, ha csak a földi életre van reménysége, hanem megmenekült a kárhozattól is, az ítélettől is, mert Isten kegyelmesen lehajolt hozzá, és igaznak nyilvánította őt. Azt olvassuk az igében, hogy Noé korában megsokasultak az emberek, elszaporodtak a földön, és ezzel együtt egyenes arányosan megnövekedett és elszaporodott a bűn is. Tehát mielőtt Isten megbünteti az embervilágot, és mielőtt Isten kimondja ezt a szót, ami talán sokaknak megdöbbentő lehet, hogy eltörlöm az embert, eltörlöm az egész földet, embereket, állatokat, özönvíz bocsátok a földre, és az özönvíz mindent el fog borítani. Testvérek, azelőtt jó, ha figyelünk arra, hogy mielőtt Isten büntetett volna, azelőtt azért azt mondja a Szentírás, hogy volt mit megbüntetni. Mert Isten nem büntet soha úgy, hogy nincs mit megbüntetni. Először azt olvassuk, hogy elsokasult az ember, és megsokasult az ember gonoszsága a földön. És mielőtt az özönvíz elborítja a földet, azelőtt a bűn borította el. Azelőtt a bűn, a gonoszság, az istentelenség borította el a földet, és az ember szívének gondolata, elméjének gondolata és az egész tevékenysége szüntelenül csak gonosz. Félelmes kor lehetett az, testvérek, de félelmes kor ez a mai korunk is, ahol a gonoszsággal éppen így lehet ma is és most is találkozni. Isten tehát bánkódott szívében, Jézus úgy beszél erről a korról a Máté evangéliuma 24. fejezetében, amikor az ő visszajövetele kapcsán megemlíti Noé korát, akkor úgy említi meg az Úr Jézus Krisztus, hogy úgy lesz, mint a Noé napjaiban, az emberek ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek, és nem sejtettek semmit az eljövendő büntetésből. Arra gondoltam, hogy vajon a ma emberét hogyan jellemezné Jézus? Vajon ha ma kellene összefoglalni az emberiségnek, vagy akárcsak a mi szűk kis környezetünknek a lelki életét, akkor hogyan értékelné azt az Úr Jézus Krisztus? Lehet ilyeneket mondanak, hogy szórakoznak, vásárolnak, dolgoznak, gyereket nevelnek, a gyermekek tanulnak, sportra járnak, szakkörökre, nyaralnak. Nem rossz ez, mondhatná valaki, de olyan megdöbbentő, hogy ott a Máté 24-ben Jézus se azt ítéli el, hogy ettek, ittak, házasodtak, férjhez mennek. Azért, mert egyrészt az evés és ivás egy testi szükséglet, másrészt pedig, hogy házasodnak és férjhez mennek, erre maga Isten bíztatta őket, szaporodjatok és sokasodjatok, ennek pedig feltétele az, hogy házasságok jöjjenek létre. Nem is ítéli el ezt az Úr Jézus Krisztus. Mit ítél el? Az, hogy csak ezt csinálták. Az, hogy csak ezt csinálták. Csak ezzel voltak elfoglalva. Az azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy nem vettek észre semmit, ami körülöttük történik, nem vettek észre semmit Isten igazságából, szentségéből, nem vettek észre semmit abból, hogy a bűnnek van büntetése, és Isten számon kérő és igazságos Isten. Ezt nem vették észre. A Szentírás egésze azt tanítja, testvérek, hogy ezek az emberek csak testi életet akartak élni. Nem törődtek a földiekkel, nem törődtek a mennyeiekkel, csak a földiekkel, nem törődtek a lelkiekkel, csak a testiekkel törődtek. Ugye ismerős ez a gondolat? Ma is nagyon sok ember erre van beállva. Csak a testünk létezik, egyszer élünk, együnk, igyunk, holnap úgyis meghalunk, élvezzük ki az életet, mindent bele, mindent, ami belefér, és nem törődünk semmit, hogy mi lesz azután. Nem törődünk azzal, hogy mi történik velünk a halálunk után, amikor Isten lezárja a mi életünket. Így mondta egyszer valaki, nem olyan túl régen hallottam, ő Isten nélkül is boldog ebben a földi életben. Persze, megdöbbentő dolog. Ebben a földi életben rendezettek a körülményei, minden oké, minden jó körülötte, csak egy dologgal nem törődik az ember. És mi lesz akkor, ha ez a földi élet lejár? Mi lesz akkor, ha ez a földi élet véget ér? Akkor hogy állok meg az ítélő szék előtt? Mert azt mondja az ige, hogy elvégzett dolog, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután az ítélet. Azután az Isten ítélete. Kedves testvérek, egy néhány üzenetet szeretnék továbbadni ebből az igéből. Az első, ami nekem nagyon fontos lett, amikor elolvastam ezt a mondatot, hogy Noé kegyelmet talált Isten előtt, akkor feltettem én is a kérdést, amit bizonyára nagyon sokan feltesznek, hogy miért pont Noé? Miért pont Noé talált kegyelmet? Hiszen azt olvassuk, hogy az egész emberiség gonosz volt. Minden ember gonosz volt. Testvérek, Noé se büntelenül született. Noénak is megvoltak a maga húzásai. Noé sem volt, én azt hiszem, kivétel. Mert ott van, hogy minden test vétkezett, minden fej beteg, mondja később a próféta. Az egész Szentírásból tudjuk, hogy a bűn azt az ember egészét tönkretette. Az bűn az ember egész világát szétroncsolta. Noé sem volt különb. És mégis azt olvassuk, hogy Noé kegyelmet talált Isten előtt. A bűn következtében az Istenhez való viszony megváltozott, a kapcsolat megszakadt, az üdvösség útja lezáródott. Minden ember számára. És az ember elindult a kárhozat útján. Onnantól kezdve csak vétkezni tud, és csak szaporítani tudja a bűnt, ahogy a Káténk tanítása is mondja, de Noé kegyelmet talált. És ez a kegyelem, testvérek, a Biblia ezt tanítja, mindent megelőz az ember életében. Ez egy nagyon fontos bibliai tanítás, majd a héten biztos fogjuk hallani még többször is, hogy a kegyelem az mindent megelőző kegyelem. A kegyelem mindent megelőző kegyelem. Noé tehát nem azért kapott kegyelmet, mert ő igaz volt, hanem azért lehetett igaz, mert kegyelmet kapott. Azt mondja a Szentírás, hogy nem azért részesült kegyelemben, mert Istennel járt, hanem azért járhatott Istennel, mert kegyelmet kapott. Nem azért volt Noé tökéletes, és nem azért kapott kegyelmet, mert tökéletes volt, hanem fordítva. Azért volt tökéletes, mert kegyelmet kapott. Mert mielőtt Noéról olvasnánk, azelőtt Istenről olvasunk, hogy Noénak kegyelmet adott. És majd csak utána jön az, hogy Noé igaz volt, Noé Istennel járt, és majd csak utána jön az, hogy Noé tökéletes volt. Először az, hogy Isten megkegyelmezett neki. És testvérek, ha feltesszük a kérdést, hogy igen, miért kapott Noé kegyelmet, azért, mert Istennek jogában áll az kegyelmezni, akinek akar, és könyörülni azon, akin akar. Isten nyilvánítja a bűnt bűnnek, és Isten nyilváníthatja az embert is igaznak. És Noét igaznak nyilvánítja. Értjük, hogy csak egyetlen esélye van az embernek, ha Isten kegyelmet ad neki. Az Ószövetségben a kegyelem azt jelenti, hogy jóságosan lehajolni a kisebbhez, segítséget nyújtani neki. Jóságosan lehajolni. A nagyobb lehajol a kisebbhez, és segítséget nyújt neki valamiben, amiben segítségre szorul, és amit önmaga nem tudna megoldani. Ez a kegyelem. Tehetetlen vagyok, a bűn tehetetlenné tett minden jóra, arra is tehetetlenné lett, hogy keressem az Istent, de a kegyelem az, hogy Isten ennek ellenére, hogy én ilyen vagyok, lehajol hozzám. Ugyanis amikor Isten kegyelmet gyakorol az emberrel, akkor az ember helyzete ő előtte teljesen közömbös. Amikor Isten kegyelmet akar gyakorolni, akkor az ember helyzete, az Isten előtti jogállása és helyzete teljesen közömbös. Könyörül, akin könyörül, és kegyelmez annak, akinek kegyelmez. Így hajol le Isten jóságosan Noéhoz. Ez a kegyelem. Így hajol le Ábrahámhoz. Így keresi meg Pál apostolt ott a damaszkuszi úton, hogy miért üldözöl engem. És erről Pál olyan szépen val később. Az Isten kegyelméről. És így hajol le sokakhoz, testvérek, így hajol le többek között például Máriához is. Amikor azt mondja neki az angyal, ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Isten előtt. Ott is azt olvassuk, hogy Mária, aki kap egy nemes feladatot Istentől, de ehhez először kegyelmet kell, hogy kapjon. Először Isten kegyelmet ad neki. Miért pont Noénak? Miért pont Pálnak? Miért pont Máriának? Sorolhatnám a sort a mai napig. Sorolhatnám a sort minden hívő életéig. Miért pont nekünk? Miért pont rajtam könyörültél, Uram? Nem tudjuk. Miért ők nem voltak különbek, hanem azért, mert Isten így döntött. Azért, mert Isten így döntött. Nem ismerjük a Szentírásból Isten aláhajló kegyelmének szempontjait. Nem ismerjük. Egyet tudunk, hatalmában áll, és joga van hozzá. Hatalmában áll kegyelmet adni, és joga van hozzá. A Róma 11-ben így olvasunk erről. Ó Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége. Milyen megfoghatatlanok az ő ítéletei, és milyen kikutathatatlanok az ő útjai. Bizony tőle, általa és érte van mindent. Minden. Testvérek, a második, amiről beszél nekünk ez az ige, hogy ez a kegyelem Istennek mindent megelőző döntése az életünkre nézve. Mire tanít ez bennünket? Arra, testvéreim, hogy soha, semmikor, senki Istennek egyetlen döntését sem kérdőjelezheti meg. Ez a Szentírás nagyon világosan tanítja nekünk, hogy soha, senki, semmikor, éppen ezért Istennek egyetlen döntését sem kérdőjelezheti meg. Ha megkérdőjelezi, akkor ott nagy baj van. Ott nincs hit, ott nincs bizalom, ott nincs szeretet Isten felé. Az ember nem kérdőjelezheti meg Isten döntését. Úgy mondja ezt egyik helyen az ige a Dániel könyvében, nincs, aki az ő kezét megfoghatná, és azt mondhatná, mit cselekedtél. Jerémiás könyvében pedig úgy olvassuk meg az Új Szövetségben is, hogy az agyagnak nincs joga beleszólni, hogy a fazekas őt hogyan, miért, mikor, mire formálja. Nincs joga. Ez egy nagy tanítása Isten igéjének, hogy nem szállhatunk perbe Istennel. Nem kérdőjelezhetjük meg az ő döntéseit, pedig testvéreim, hányan megkérdőjelezik? Remélem, hogy itt senki, de a környezetünkben bizonyára vannak olyanok bőven, akiktől halljuk, hogy Isten döntését megkérdőjelezik, és az ő akaratában felelősségre vonják őt, hogy mit, mikor, miért cselekszik, vagy éppen, hogy miért nem cselekszik. Így szoktuk ezt hallani a környezetünkben, biztos, hogy hogyan engedheti meg Isten. És jönnek a különféle verziók, variációk, hogy engedheti meg Isten, hogy betegség legyen, hogy gyermekek meghaljanak, hogy éhen haljanak, hogy engedheti meg Isten, hogy háború legyen, hogy engedheti meg Isten, hogy az övéi is bajba jussanak, nehéz utakat járjanak, szenvedések vagy próbák között vergődjenek, hogy engedheti meg Isten. Egyszer emlékszem, hogy egy ilyen mondatot is hallottam egy olyan családban, ahol tényleg nagyon sok baj lett, betegség, gyógyíthatatlan betegség, gyermekekkel is problémák voltak, és akkor valaki felsóhajtott így, hogy tessék mondani, hát ezt érdemeljük mi a jó Istentől. Ki vagy te, ó ember? Ezt érdemeljük mi a jó Istentől. Hát így szeret bennünket a jó Isten, és ugye szokták mondani, hogy hát így azért ennyire ne szeressen. És akkor még ilyeneket is hallottam, hát azt büntetik, itt szeret. De hát ennyire azért ne szeressen bennünket a jó Isten. Mi ez, testvéreim? Ez az Isten előtti szemtelenség. Hogy szólhatunk bele az ember ebbe? Kik vagyunk mi, hogy Istent felelősségre vonjuk? Noé kegyelmet talált Isten előtt. És ezért, testvérek, nekem az volt még fontos nagyon, hogy Noé története nem is Noéval kezdődik. Csak később olvasunk erről, hogy Noé ki volt, Noé ez volt, így járt, tökéletes volt, igaz ember volt, de Noé története nem Noéval kezdődik, hanem Istennel kezdődik. Azzal az Istennel, akiről azt mondja a Szentírás, hogy látta, hogy megsokasult az ember gonossága a földön. Arról az Istenről beszél, aki bánkódott az ő szívében. Értjük ennek a szónak a jelentését, hogy bánkódott az ő szívében. Mint amikor bennünket úgy bánt valami. Hogy Istent bántotta az, ami a földön történik. Istent bántotta az emberi gonoszság. Bántotta az emberek viselkedése. És bánkódott az ő szívében. Isten látott mindent. Ezzel kezdődik a Noé történet, hogy Isten észrevette, meglátta, látta, hogy az ember gonossága megsokasult a földön. De testvéreim, eszembe jutott egy másik ige, hogy Isten nem csak a bűnt látja a földön. Nekem olyan kedves gyermekórán tanultam valamikor gyermekkoromban aranymondásként, és hát ezeket az ember sose felejti el, ezeket az igéket. A Mózes második könyvéből, amikor Izrael népe ott van az egyiptomi fogságban, Isten elhívja Mózest, és azt mondja neki, hogy látván láttam az én népem nyomorúságát. Kiáltásuk felhatolt elémbe, le is szállok, hogy megszabadítsam őket. És én ezt az igét mellé tettem az özönvíz történetének. Látta Isten, hogy az ember gonoszsága megsokasult, de ugyanakkor azt is látta Isten, Mózes könyve szerint, hogy az embernek szabadulásra van szüksége, és nem csak büntetést adó Istenről beszél nekünk a Szentírás, aki igazságos és jogosan ítél, hanem szabadító Istenről, aki észreveszi a népének a vergődését, észreveszi a csapdát, amibe belekerült, és azt mondja, hogy leszállok, aláhajlok. És ez a kegyelem. Leszállok, aláhajlok, azért, hogy megszabadítsam őket. Mert láttam az ő nyomorúságokat. Éppen ezért Istenről úgy beszél a Szentírás nekünk, aki bánkódik, aki tervez, aki öl és elevenít, kegyelmez, ítél és szabadít. Ezért Isten elé csak alázattal, félelemmel, tisztelettel, hódolattal és dicsőítéssel állhat az ember. És itt értjük meg, testvéreim, azt, hogy a sátán gondolata az volt, hogy az ember csak addig féli az Istent, míg neki jókat ad. Ugye azt mondja Jób történetében, azt mondja a sátán, hogy persze, hát azért fél téged, mert mindennel elhalmoztad, mindennel megáldottad. De ha ez elvétetik tőle. És testvéreim, tudjuk, hogy Jób hogyan gondolkodott és mit csinált. A felesége is rá akarja venni, hogy igen, hát most már Isten megtagadhatod, mert most már elvett tőled dolgokat. És akkor azt mondja Jób, hogy az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úr neve. Mert mit ért meg Jób, testvéreim? Azt, hogy az Úr előtt való igazságom az egyet jelent, hogy dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás illeti meg az Istent. Jób tudja azt a csodálatos éneket, mintha tudná, mi már tudjuk, ő még nem tudhatta, hogy mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja. Isten tehát döntésében senki nem befolyásolhatja. Szabadon dönt úgy, ahogy akar. Lehet kérni, hogy hogyan döntsön, lehet bizonyos helyzetekben imádkozni, mint például Sodománál vagy Ninivénél olvassuk. Isten szabad az ő döntésében, de senki nem bírálhatja felül, senki nem kritizálhatja. Az embernek egyetlen dolga van Isten előtt az, hogy mélyen meghajoljon. Mélyen meghajlok én színed előtt. Önsd ki kegyelmedet, töltsd ki erőt. Testvérek, mit jelent a mindent megelőző kegyelem? Hogy ez a kegyelem mindent megelőz. A római levél magyarázza meg ezt nekünk bővebben. Az, hogy a kegyelem megelőzi például a cselekedetet. Ezt a római levél nagyon világosan mondja, hogy a kegyelem megelőző kegyelem, mert megelőzi a cselekedetek fontosságát is. Nincs tehát érdemszerző cselekedet. Jákob és Ézsau példáját hozza az ige a Róma 9-ben, ahol azt olvassuk, hogy még meg sem születtek, semmit nem tettek. És Isten elhatározta Jákob sorsát, hogy mit akar Jákobbal és Jákobon keresztül. És nem azért történt, ami történt, mert Jákob az egy szerényebb ember volt, meg szelídebb, meg aranyos, meg ilyen, meg olyan, Ézsau meg egy durva ember volt, és vadász, meg ez az, nem azért történt, azért, mert Isten döntött. Isten döntött még születésük előtt, elhatározta, hogy megkegyelmez Jákobnak. Ezért nem cselekedeteink miatt menekülünk meg, mondja az ige, mert aki fáradozik, az fizetséget kap, jutalmat. De Isten nem tartozik nekünk semmivel. Éppen ezért, amit ad nekünk, mindent megelőzően adja, hogy ingyen legyen és ajándék legyen. Hogy ingyen legyen és ajándék legyen. De miután Noé kegyelmet kapott, ez a kegyelem meghatározza a cselekedeteit. Nem úgy van, hogy cselekedet és ezért kegyelem, hanem úgy, hogy kegyelem, és ez meghatározza az ő életvitelét, meghatározza a cselekedeteit is. Ezért Istennel járt. Mire tette készé és képessé őt a kegyelem? Arra, hogy egy istentelen korban istenes életet éljen. Erre tette őt készé a kegyelem, meg képessé, hogy egy olyan korban, ahol a norma a hazugság, ő igazat mondjon. Egy olyan korban, ahol a norma az elfogadott a csalás, ő becsületes legyen. Egy olyan korban, ahol elfogadott a tisztátalanság és a paráznaság, ő tisztán tartsa Istentől kapott edényét. Erre tette őt készé és képessé az Isten kegyelme. Ezért járt Istennel. Olyan szép ez a kifejezés, hogy Istennel járt Noé. Ez azt jelenti, hogy lépést tartani valakivel. Egymás mellett menni. Lépést tartani vele. Kivel tartott Noé lépést? Istennel. A bűnös ember kivel tart lépést? Mivel tart lépést? Ilyeneket lehet hallani a környezetünkben, hogy lépést kell tartani a korral, lépést tartani a korszellemmel, lépést kell tartani a szomszédokkal, mert ha nekik Audiuk van, akkor nekünk is az kell, hogy legyen. Ha ők 2 méteres kerítést csinálnak, akkor mi 2 méter 10 centit, mert hát lépést kell tartani, stb. Stb. Lépést kell tartani a divattal, mondta egyszer egy fiatal, nagy akkurátusan, hogy tetszitúniát lépést kell tartani a divattal, lépést kell tartani a tudománnyal, lépést kell tartani a technikai vívmányokkal, ki kell cserélni új és új technikai eszközökre a már elavult eszközeinket, lépést kell tartani. De egy kérdés, hogy lépést akarunk-e tartani az Úrral? Lépést akarunk-e tartani Istennel? Noé Istennel akart lépést tartani, Istennel járt Noé. És testvérek, az ő története incsen bennünket arra, hogy látjuk, lehet egy olyan korban is istenfélő életet élni, ahol mindenki az ellenkezőjét csinálja. Lehet nem a többség akarata, döntése, elvárása szerint élni. Lehet úgy élni egy embernek, hogy nem érdekli, hogy mit szólnak majd hozzá. Nem érdekli, hogy megdicsérnek-e ezért, vagy kiröhögnek. Hogy nem érdekel, nem foglalkozok vele. Mert Noé azt mondta, hogy én nem veletek akarok lépést tartani, hanem én az Istennel akarok lépést tartani. És ezért Noé megállt, és igaznak nyilvánítja őt Isten. A másik, amiről a római levél beszél nekünk, testvéreim, hogy az üdvösség nem a törvényből van, tehát nem cselekedetekért, mert kegyelemből, és különösen a zsidóknak volt nagyon fontos az, és ezért foglalkozik Pál a római levélben ezzel különösen sokat, mert a zsidóknak meg a törvény volt a nagyon fontos. És leszögezi az apostol, hogy testvérek, nem, mert a kegyelem megelőzi a törvényt a mi életünkben. És nagyobb, mint a törvény. És erre egy példát is mondok, hogy megértsük, hogy miről van szó. A gazdag ifjú történetét azt hiszem, hogy az itt levők közül talán mindenki tudja. A gazdag ifjú odafut Jézushoz egyszer. Jó mester, mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem? Jézus azt mondja neki, hogy tudod a parancsolatokat. Ó, hát mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. És történik egy megdöbbentő dolog. Azt mondja Jézus, hogy eredj, add el mindenedet, és kincsed lesz a mennyben. Osz szét a szegényeknek. És ő elmegy szomorúan. És a tanítványok meg vannak döbbenve. Ma így mondanánk, hogy meghűl a vér az ereikben. És azt mondják, hogy hát akkor kiüdvözülhet. Hát ha még ez se? Hát ha még ez se, aki azt mondja az előbb, hogy mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Hát aki megtartja a törvényt. Hát a tanítványok holtra válnak. Hát akkor kiüdvözülhet. Jézus mit mond rá? Embereknél lehetetlen. De Istennél minden lehetséges. Hogyan áll a kegyelem és a törvény egymással? Így, testvéreim, ahogy most felsorolom. Mit mond nekünk a törvény? A törvény azt mondta, hogy ez cselekedés élsz. Mit mond a kegyelem? Élsz, és ez cseleked. Fordítva. Mit mond a törvény? A törvény azt mondja, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet. Mit mond a kegyelem? Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Mit mond a törvény? Az, hogy elítélem a legjobbat is. Lásd, gazdag ifjú. Elítéli a legjobbat is. Mit csinál a kegyelem? Megmenti a legbűnösebbet is. Még ma velem leszel a paradicsomban. A törvény elítéli a legjobbat is. A kegyelem megmentheti a legbűnösebbet is. Ott a kereszten felszögezett latort. A törvény megmutatja a bűnt, római levél megint azt mondja, meg a zsidókhoz írt levélben olvasunk róla, hogy mi adódik a törvényből, a bűn felismerése. Mire mutat rá a törvény, a bűnre? Mire mutat rá a kegyelem, az üdvösségre? Testvéreim, ez a kegyelem, az Biblia szerint és Isten igéje szerint. Holnap majd fogjuk látni azt, hogy a kegyelem éppen ezért csak Isten jellemzője, és csak Isten tulajdonsága, a kegyelem. Mert ha az ember kegyelmes, az mit jelent? Mert mi is gyakorolhatunk kegyelmet, mint emberek. Mit tudom én, a gyermekünk csinál valamit, rossz fát tesz a tűzre, és azt mondjuk neki, hogy na, nem kapsz két nagy pofont. Megkegyelmezünk neked. Vagy a tanár azt mondja, hogy hát egyes lenne, de nálunk így mondták valamikor, kapsz egy kegyelem kettest. Mit jelent az emberi kegyelem? Az, hogy a bűn büntetlen marad. De Isten úgy kegyelmes, hogy közben igazságos is. Ezért Isten, amikor kegyelmet gyakorol, akkor azt úgy gyakorolja, hogy a bűn nem marad büntetlen. És mit jelent a kegyelem? Úgy, hogy Isten lehajol az emberhez úgy, hogy a bűn nem marad büntetlen, csak nem neked kell megfizetni, hanem valaki helyetted megfizeti. És ezért mondjuk, hogy csak Jézus Krisztus. Csak Jézus, mert senki nem volt, aki a bűnt megfizesse, csak egyedül az Úr Jézus Krisztus. Erről beszél nekünk a Golgota. Erről beszél nekünk a kereszt. Erről beszél nekünk Jézus Krisztus nagypénteki, tökéletes, egyszer s mindenkorra bemutatott és elvégzett áldozata. Hogy ezért kegyelmes az Isten. Jézusért és Jézusra nézve. Nem ránk nézve kegyelmes. Bocsánat, így mondom, nem a mi két szép szemünkért kegyelmez nekünk, hanem Krisztusért. Az ő golgotai, engesztelő, helyettes áldozatáért. Ha ember gyakorol kegyelmet, a bűn büntetlen marad. Isten csak úgy gyakorolhat kegyelmet, hogy az ő legszentségesebb igazsága ne sérüljön. Mert akkor az Isten igazságtalan lenne. De nem igazságtalan az Isten, hanem ami bűneinket nem rajtunk veri el, nem bennünket ítél meg, hanem rátette az ő egyetlen fiára. És ő hordozta a mi bűneinket, és maga vitte fel testében a mi fára. A mi adós levelünk oda van éppen ezért szögezve. Kedves testvérek, boldog ember az, aki elmondhatja, amit Pál: Isten kegyelméből vagyok, ami vagyok, mert nélküle semmi nem lennék, és nélküle sehol nem lennék. Ezért érthetetlen ez a kegyelem. És végül mire nevel, mire tanít bennünket, mire ösztönöz bennünket az Isten ingyen kegyelme és mindent megelőző kegyelme? Csak röviden alázatra, hálára és arra, hogy én is könyörületes legyek. Alázatra ő iránta, hálára ő iránta, hiszen egész éltem sem lesz elég zengnem az ő dicséretét, és arra, hogy ha csak lehet ebben az életben, én is legyek az ember társaim felé könyörületes. Nem úgy, mint az az adós szolga, akinek kegyelemből elengedett a nagy tartozása, ő meg oda megy a saját szolgatásához, és néhány fillért akar tőle behajtani. Add meg adósságodat. Ő kegyelmet kapott, de ezzel a kegyelemmel nem tudott élni embertársa felé. Erre ösztönözzön, tanítson, neveljen bennünket. Isten minden megelőző, változhatatlan, érthetetlen kegyelme, úgy, ahogy az a kedves lelki ének mondja, hogy ó, érthetetlen kegyelem, mely rég utánam járt. Ki téveigőn, vakon, bolyongtam utamon, egyszer csak rám talált, mert ez a kegyelem érthetetlen. Miért pont Noé? Csak. Miért pont én? Csak. Miért pont te? Mert Isten így döntött. Döntésében szabad, hatalmas, igazságos, minden jogában áll neki. Ezért énekeltük: Úristen, kérlek, kegyelmezz nékem. Nem tudom, figyeltük-e, hogy Isten tiszteleteink mennyire a kegyelemre épülnek. Mikor bejön a lelkipásztor, azt mondja, hogy a mi segítségünk jöjjön az Úrtól. Vagyis hajoljon alá a mi Urunk. Ez a kegyelem, a mi segítségünk tőle van. Utána azt mondjuk, hogy kegyelem néktek és békesség. Istentől, a mi atyánktól. Aztán elénekeltük, hogy Úristen, kérlek, kegyelmezz nékem. Aztán az ige hirdetés arról szólt, hogy kegyelmet kapott Noé, és végül az áldásban is majd felhangzik a kegyelem. Az Úr Jézus Krisztusnak a kegyelme legyen a mi lelkeinkkel, mondjuk sokszor. Az Úr Jézus kegyelme, Istennek szeretete, a Szentlélek közössége. Pál apostol majdnem minden levelét így fejezi be. De arra gondoltam, testvérek, milyen jó lenne, ha nem csak Isten tiszteletünket fogná közre a kegyelem, hanem egész életünket. Elborítana bennünket a kegyelem. Egyszer valaki azt írta, egy kedves lelki testvérünk, aki arról írt, hogy ment egy vonaton, és jobbra-balra mindenütt a víz elöntött mindent, csak a vasúti sín, a töltés maradt ki a vízből, ahol a vonat ment, és ő arra gondolta, hogy látta a fákat, hogy mindent elönt a víz, ő arra gondolt, és azt kérte az Úrtól, hogy Uram, szeretném, hogyha egész életemet így borítaná el, így öntené el a kegyelem. Noé idejében elöntötte ezt az egész világot Isten büntetése, de Isten megígérte, hogy onnantól kezdve nem borítja el majd a földet víz. Szövetséget kötött Isten Noéval, és azt mondta, hogy igen, ő szeretné, ha inkább a kegyelem öntené el ezt a földet. Öntse el egész életünket, és Pál apostollal együtt vald te is, Isten hozzám való kegyelme nem lett hiába való. Amen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, hálás szívvel köszönjük azt, hogy kegyelmed jobb az életnél, azért, mert kegyelmed jelenti számunkra az életet, és ha a mi életünkben nem jelenik meg a kegyelem, akkor elvesztünk, és semmik vagyunk. Az élet nélküled nem élet. Csak a te jelenléted az, ami megvidámít, éltet, bátor szívet ad. Köszönjük, hogy kegyelmezel, akinek kegyelmezel, könyörülsz, akin könyörülsz. Köszönjük, hogy szabad vagy döntésedben, Urunk, és senki nem befolyásolhatja a te döntésedet. Úgy cselekszel, ahogy akarsz. Köszönjük, hogy ez a feléd vivő bizalom az, ami nekünk is hitet ad, hitet, reménységet ad, Urunk. Így hajthatjuk mi is a fejünket a te öledbe, és megvalljuk és megmondjuk, hogy megbízunk benned, hogy minden döntésed igaz és jó, javunkat szolgálja, és köszönjük, hogy szeretsz bennünket. Köszönjük neked, hogy Noé kegyelmet talált, és sokan találnak kegyelmet, Urunk. Köszönjük azokat, akik kiáltanak, hogy könyörülj rajtam, akik kiáltottak valamikor, hogy Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam, akik ma is kiáltanak, hogy könyörülj, mert semmi más nem tudunk, Urunk, az embernek semmi más lehetősége nincs, csak könyörögni, hogy szabadíts, hogy szabadításodra várok, Uram, és köszönjük neked, hogy te aláhajoltál. Köszönjük azt a nagy aláhajlást, amely karácsonykor történt. Köszönjük azt a nagy aláhajlást, amely aláhajolt egészen a Golgota keresztjéig, egészen a poklok mélységeig hajolt alá, hogy bennünket mennyei magasságokba emelhessen. Urunk, hadd legyen hálás a szívünk, hadd ösztönözzön ez bennünket arra, hogy legyünk feléd teljes hódolattal, teljes tisztelettel, legyünk feléd teljes bizalommal, hadd inspiráljon ez bennünket arra, hogy másokhoz könyörülettel tudjunk fordulni, hogy értelmes életet tudjunk élni, és legfőképpen ebben a gonosz világban is, ahol olyan sok a bűn, a gonoszság, az erkölcstelenség, a hazugság, a rágalmazás, az irigység, hadd legyünk mi, mint a te szentjeid és szeretteid. Hadd legyünk mi, mint a te drága áron megváltott gyermekeid, hozzád tartozók, veled járók, veled lépéstartók. Kérünk, hogy áld meg életünket, szeretteinket, betegeinket. Áld meg azokat a családokat, akik a héten temették szeretteiket, adj nekik vigasztalást. Kérünk, hogy áld meg a gyermekeket, a gyermekórán, az ifjakat, áld meg mindazokat, akik vizsgáznak ezekben a napokban, adj nekik türelmet, szorgalmat, kitartást, jó előmenetelt, és mindent, amit most csöndes imádságban elétárunk, Urunk. Légy kegyelmes hallani, és mindenben legyen meg a te akaratod. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor, minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre. Amen.